Szeretettel köszöntöm Önöket a Katolikus Egyetemi Lelkészség nyilvános előadás sorozatán. Számomra szinte hihetetlen, valószínűleg nem vagyok ezzel egyedül, hogy a 7. évet, 14. évadot kezdjük ezzel a programsorozattal, és azt gondolom, hogy mindenki örömére szolgál, hogy a lelkesedés és az érdeklődés ezek alapja állandó. Ezt az őszi programsorozatot a férfi szerepe a Bibliában, a társadalomban, a családban témaköré csoportosított az Atya, mintegy kiegészítve és talán teljesítve a tavaszi előadások témáját, ahol a teológia és Isten női arca került hozzám közelebb és került az előadások tükrébe. Mielőtt ezt a mai programot megkezdenénk, amely az Atya, az Isten Atyai Arca címmel fogalmazódik majd meg, és az Atya lesz, melynek Norbert Atya lesz az előadónk. Engedjék meg, hogy egy vers részletet olvassak fel. Ilyen versek közé szoktuk szorítani ezt az előadást. Ennek a mai nap gyakorlatilag egy 16. és egy 20. századi vers lesz az eleje és a vége. A téma pedig azonos, egy gondolat köré csoportosul, ez pedig az atyai gondviselés kérése. Akkor az elején kezdjük a régmúlttal, ez Balassi Bálint fennállával született, és csak egy részlet. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, viselt gondomot, vezéreld utamot, mert csak rád maradtam. Gyermekségemtől fogván egyedül csak te tőled vártam, mint atya után fiú kiáltván könyörögvén jártam. Most is csak benned reménységemet, Uram, helyeztettem. Magam rád hattam, s rád támaszkodtam, te alád vetettem. Hogy mint holtomig szívem legyen víg, téged magasztalván, mindenek előtt s mindenek fölött, szent nevedet áldván. Ezeket írám az tengerpartján, óceánon mellett. 91-et, mikor jegyzettek, másfél ezer felett. Tehát 1195-t, és most hallgassuk meg az első.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Alig vártam, hogy ez az ősz eljöjjön, mert ugye egy fél évig csendben voltam. Akik jártak erre az előadásra, tapasztalhatták, hogy az elmúlt fél évben, elmúlt szemeszterben Isten női arcát tűztük ki témaként, és emiatt, hát a téma természete miatt hölgyel jöldött voltak. Mégis hát ők tudnak erről, azt gondolom, hitelesebben szólni. Hallhattunk két szerzetes nővért, egy evangélikus lelkésznőt, és egy, úgy is mondhatnám, egy sima leányt is, a Petrát, hogyha rá gondolunk, aki tanárként dolgozik a Budapesti Főegyház megyében. Most pedig, hát ígértem az utolsó előadás végén, amit a Isten női arca címmel tartottunk a tavalyi fél évben, hogy most jön a revans. Eddig a nőkről beszéltünk, most pedig akkor megkapjuk mi magunkét, a magunkét mi férfiak is. Isten atyai arca lenne ennek a szemeszternek, ennek az évadnak most a témája. Három előadást építettem föl erre a témára. Ennek az ívét szeretném egy picit bemutatni, mert hogy ezt fontosnak tartom, kicsit olyan ez, mint a könyvben, jó, hogyha látjuk a tartalomjegyzék alapján, hogy honnét, hova szeretnénk eljutni, mi vár ránk, mire számíthatunk, hogy nem árulunk zsákba macskát. Először is az lenne a célom, hogy a mostani előadásban ma este egy kicsit az Istennek az atyai vonását néznénk meg, azokat a férfi vonásokat, amik a Isten géphez kötődnek a zsidó-keresztény hagyományban. Aztán következő előadásban a bibliai apaképekről lenne szó. Különösen azoknak az ószövetségi apáknak a példájára szeretnék majd kitérni a következő előadásban, mint például Ábrahám, aztán az ő gyermeke, Izsák hogyan vált apává Ézsó és Jákob vonatkozásában, meg aztán az új szövetségnek a nagy tanítását is megnéznénk Lukács evangélium 15. fejezetéből, ez a tékozó fiú története, az irgalmas atyának a szerepe, vagy az irgalmas atyának a mintájaként, Isten atyai vonása miként jelenik meg. Aztán az utolsó előadásban, majd november legutolsó hétfőjén pedig arra keresnénk a választ, hogy hogyan is van az, hogy ebből az Isten atyai vonásából, a bibliai apaképekből hogyan rajzolódott itt nekünk férfiaknak a feladat. Tehát, hogy hogyan hordozzuk Istennek az atyai férfi vonásot helyesen, akár a társadalomban, akár pedig a családban. És mindjárt az elején elárulom, hogy nehogy azt higgyék, hogy ez a hét esztendő és esztendőnként két szemeszter, ez a minden a saját gondolatom, ezt remélem már eddig is észrevették, hogy szoktam hivatkozni, ezt most is így teszem. És mindjárt a forrásomat be is szeretném mutatni. A egyik nagy forrásom, Richard Rohrnak a Férfi útja két kötetben is megjelent az Ursus Libris kiadónál. Még úgy tudom, hogy ennek már az utánnyomása is megtörtént, de hát még mindig beszerezhető könyve. Ennek majd az utolsó előadásban lesz különös szerepe, amikor majd az archetípusokat akarnánk megnézni a férfi vonatkozásában. Nagyszerű, zseniális író egyébként, nem csak ezen könyvek alapján híresült el, hanem a 21. század lelkiirodalmának egyik, azt gondolom, legfontosabb alakja. Igen, ajánlom a figyelmükben, hogyha valaki jó lelki olvasmányt, igazi spirituális tartalmat szeretne keresztény módon magába szívni, akkor Richard Rohr könyveit, ennek az amerikai ferences, ugye melyik ághoz tartozik a kapucinus talán, ha jól emlékszem. Ferences szerzetes, Egyesült Államokból is. Nagyon, nagyon nagyszerű könyvei vannak, és egyébként magyar nyelven nagyon sok könyve fordításban megjelent. Mai alkalommal mindjárt el is mondanám azt is, hogy mi a cél ennek a három előadásnak. Ezt azért tartom fontosnak mindjárt az elején megfogalmazni, mert minden előadásnak azért van valami célja. Egyrészt, hogy megérintse a hallgatóságot, bár most férfias téma lesz, mindenki világosan lát, hogy eddig a nőkről beszéltünk, most a férfiakról, és de nem csak a férfiaknak. Úgyhogy azt szeretnénk, hiszen a mankót a családban, akik házasságban élnek, a megkapták a feleség kapcsán, és hát ezek a gondolatok nem válnak haszontalanná, reméljük majd olykor-olykor tükörként, majd segítségképpen a feleségek, a férjek számára majd ezt majd tudják segíteni, hogy ez bontakozzon, amit egy előadásnak a kincse vagy gyümölcse tud lenni. A nagy célom az, hogy talán az előadásban is ki fog derülni, hogy egy új férfi nemzedék megszületésének a szükségessége az elkerülhetetlen. A teremtőbe vetett hit által, az emberi élet fordulópontjainak a figyelembevételével, hiszen az egy nagyon fontos esemény mindenkinek az életében, de különösen az azért, hogy a férfiak azt jól éljék meg, ott jó döntések szülessenek, amivel a rájuk bízottakat tudják ők is segíteni, tovább segíteni. És mindezt a kinyilatkoztatás teljességének a fényében tesszük úgy, hogy a mai világ viszonyait sem feledjük el. Nekem egyik veszőparipám, hogy tegnap éppen a Kámoni templomban ezt mondtam is prédikációban, hogy egy prédikáció mindig annyit ér, amennyire megvan az élet beágyazottsága, vagy hát kihallatszik az, hogy most néven szólítottak minket, vagy valamiképpen érezzük, hogy valami feladatot kaptunk azáltal, amit ott hallottunk. József Kentenich atyának, a Schönstatt mozgalom megalapítójának egyik gondolatával szeretném kezdeni az előadást. Így ír egy helyen: a világ ismét az apák után kiállt, a természetes és a természet feletti létben egyaránt. Az apát atyai vonásai miatt az életadó és gondviselő, élő, erő transzparenseként hívjuk. A gyermek első istenképe ugyanis az apja, eddig az idézet. A férfit majd látni fogjuk mind a három előadásban, hogy különös erővel ruházza fel az apalét, amit ha ápol magában, sokat tesz a gyermeke számára az önértékelés és az önbecsülés vonatkozásában. Az apának a szerepe a családban nagyon hasonlít a törvényhozóihoz, abban a vonatkozásban, hogy ha valaki szereti a törvényhozót, akkor sokkal könnyebb szeretni a törvényét is, amit alkot. Egyébként erről Jézus is beszél, amikor azt mondja: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. És nem fordítva. Mai előadásban Isten atyai vonatkozását fogjuk látni, aztán azok a vonatkozások, amiket a Bibliának az Isten szerető emberéről leolvastak, ugye ezzel megyünk tovább a következő előadásban, Ábrahám vagy akár Izsák vonatkozásában, meg a tékozófű történetében, végül az utolsó előadásban pedig a hiteles férfi képben, amit a Bibliában, mint tükörben látunk, azt akarjuk a saját életünkre vonatkoztatni. Az első gondolat az a kontextus, amiben elhelyeződik ez a téma, így lehetne jellemezni, apátlan és anyátlan nemzedék, öngyilkos társadalom, ez most nem olyan jó hírnek tűnik, ezt tudom, de ahhoz, hogy ki tudjunk mozdulni egy mélypontról, vagy ki tudjunk lendülni egy holpontról, ahhoz szükséges az, hogy tudjuk, hogy hol is vagyunk valójában. Amikor azt mondom, hogy apátlan, anyátlan nemzedék nő fel a szemünk előtt, akkor arra gondolok elsősorban, hogy rengetegen vannak ma körülöttünk is, de talán családjainkban is észrevehető módon, akik ebben a világban nem csak az, hogy nem találják a helyüket, hanem a vonatkozási vagy viszonyulási pontokat sem látják. Nincsenek eligazodási pontok számukra. Amit ez alatt értek, az apátlan kifejezés alatt, ez főleg ez a biztosíték, ez a biztos pont, akire számíthatok, az erő, akiből táplálkozhat az életem, a viszonyulási pont. Az anyátlan kifejezése leginkább azt értem, amit a biztonság, a befogadás, az otthonosság érzése, a szeretetnek a tapasztalata jelent. Miért mondom ezt? Mert azt látjuk a minket körülvevő társadalomban, amit egyébként mi is alkotunk és formálunk, hogy nincsenek komoly társadalmi elvárások, vagyis egyre kisebbek azok. Mindenki ír a maga kis maszek életét, privát szférájában, ahogy neki tetszik. Sokszor azt látjuk, hogy a normák sem igaziak, mintha nem is lennének, és nagyon nem látjuk a különbséget a jó és a rossz között sem. Pusztán a között van éles különbség, hogy mi a hasznos, és mi a haszontalan. Leginkább ezek alapján dől el a választás, vagy éppen ez alapján születik egy döntés. Látjuk az eredményét, hiszen ma, hogyha Európa társadalmát akarnánk lerajzolni, akkor talán az lenne a igazi korkép, hogy egy önmagát vállalni nem tudó társadalom, öngyilkos társadalom, ez lenne talán a szinonimája. A felnőtt társadalmat, ez most egy kemény mondat lesz, de nagy igazság van benne, a felnőtt társadalmat nem fogja pótolni a ma fiatalsága, legalábbis numerikusan, létszám szerint biztosan nem fogja pótolni. Ez a mának élő felnőtt társadalomnak a bűne elsősorban. Nemrégiben olvastam egy cikket Korzenszky Richárd, Tihanyi Bencés Perjellel, aki így fogalmazott, hogyan kívánhatnánk céltudatosságot, tiszta jövőképet, eszményeket a mai fiataloktól, ha apáik generációja annyira bezárkózott a mába és a saját éjükbe, hogy nem tartotta érdemesnek a gyermekek vállalásával önmagának pusztán szám szerinti reprodukálását sem. Amikor apátlan és anyátlan nemzedékről beszélek, elsősorban nem a szó elsődleges értelmét értem rajta. Egyébként ezen a vonalon is elindulhatnánk, az is egy izgalmas téma lehetne, már mint a csonka családoknak a száma, ahol a mennyi gyermek nő fel körülöttünk úgy, hogy nincsen már velük a biológiai apa, vagy éppen biológiai édesanyja hiányzik. Bármennyire is akar egy újraházasodott személy az anya vagy az apa szerepébe lépni, bármennyire is nagyszerűen csinálja, mégiscsak gyenge pótlékok a jó szándék mellett is, és ott marad hihetetlenül és kitörölhetetlenül egy hiányzó szülőnek a szerepe, az alakja a gyermeknek az életéből. Apátlan tehát, amikor is a példakép és az igazódási pont hiányzik, anyátlan, amikor pedig az a fajta melegség, az otthon, vagy éppen a befogadásnak, a megértésnek a légköre hiányzik. Képünkre és hasonlatosságunkra szeretünk formálni mindenkit magunk körül. Ugye ez nagyon egyszerű, egyébként a szülők is így vannak, Hát általában a gyermeknevelésnek ez egy kulcskérdése, meg általában a nevelésnek, amikor iskolákban gyermekeket nevelünk, vagy éppen akár az egyetemi oktatásnak is, amely a nevelésre is vállalkozik az ismeret információ átadásán túl. Ez egy alapkérdése, hogy amiről én meg vagyok győződve, hogy jó és hasznos, azt át akarom adni a másiknak. Aztán ez néha átcsap abba, amikor már úgy gondolkodunk, hogy képünkre és hasonlatosságunkra alakítsuk azokat, akiket a gondviselés a kezeinkre bízott. Természetes igénye, azt gondolom mindenkinek, aki a nevelésnek a feladatára vállalkozik, az, hogy szeretnénk, hogyha hasonlítanának a neveltjeink a mi elképzeléseinkre, a mi képünkre, amiket róluk alkotunk általában. És nehezen tudjuk azt elviselni, amikor másként alakulnak, hogy ezek a konfliktusoknak az első nagy forrásai. Mert hogy nem simul bele a nevelési struktúrába az a gyermek, vagy éppen az a diák, akit szeretnénk belehelyezni a struktúráinkba. És azt is látjuk, ha őszintén gondolkodunk saját magunkra, hogy a tűrőképességünk is egyre csökken, általában nagyon alacsony ennek a küszöbe már. És amikor azt látjuk, hogy a tekintélyelvel már sok minden nem működik, néha még akkor is próbáljuk győzködni, hogy akkor is az a kép a fontos, amit mi álmodtunk. Pedig tudni kell, hogy a nevelésnek egy nagyon lényeges feladata, hogy mindenkit hozzásegítsünk önmagához. Hogy azzá legyen, akivé válnia kell. A nevelésnek ez az egyik legfontosabb célja, hogy akit ránk bízott az Isten, a szülőre, mint gyermeket, vagy a nevelőre, mint diákot, hogy azt tegye, hogy a szolgálatával, szülői szeretetével, tanításával, nevelésével, hogy a másikat, a rábízottat hozzásegítse önmagához, önmagává válásához. Ez nagyon lényeges kulcspontja a mai estének egyik fontos mondani valója, hogy ahhoz kell hozzásegíteni a ránk bízottat, hogy azzá fejlődhessem, aki csak ő lehet, és senki más nem. Ő egyszer és megismételhetetlen, és szükségképpen különbözik pont emiatt mindenki mástól is. Az apa, ahogy az előbb mondtam, a biztonságot adnám, az igazodási lehetőséget, míg az anya az otthont, a bizalmat, a családiasságot. Azt látom, hogy mai fiatalok is, még akkor is, hogyha tömegembernek látszanak és a divat diktáta irányokba indulnak, mégiscsak erre vágynak, igazodási pontra, apára, biztonságra, eligazodási pontra, viszonyulásra, célra és irányra, és az otthon melegére, arra a biztonságra, a törődésre, a felkarolásra, amit egy édesanyja adhat. Egy kamasz, egy vad, otthontól kicsit elvadult, elidegenedett fiatal egyetemista ugyanezt vágyja, ugyanerre vágyik, csak éppen nem biztos, hogy jól kommunikálja. Következő gondolatom Teremtés könyvéhez vinne bennünket közel. Teremtés könyvének első fejezet 27. versében azt olvassuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Férfinak és nőnek teremti az embert. Nagyon fontos mondat ez a Bibliának, meg az emberi méltóságnak is, hiszen amikor Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, akkor egy fontos mondandó ez egyébként a női vonalon is már elhangzott a tavaszi fél évben. Az egyik szerzetes előadó megemlítette, hogy ugye az ember az együtt, a férfi és a nő együtt hordozza azt, ami az Istennek a képmása. Tehát, hogy a férfi nem szólóban és a nő nem szólóban tud az Isten képmása lenni, hanem csak együtt. A férfi és a nő együtt az Istennek a képmása. Így olvassuk, hogy férfinak és nőnek a saját képére, hasonlatosságára teremtette. Így fogalmaz egy biblikus erről, ezt idézem egész pontosan, mert nagyon a lényegre világít rá. Ez a bibliai kijelentés, hogy Isten a saját képére alkotja a férfit és a nőt, a Teremtőnek arra a szándékára utal, hogy olyan tulajdonságok, amelyek benne teljes összhangban vannak, a két nemben megosztva legyenek. Vagyis érthető az, ami majd szóba fog kerülni a patriarchális családmodell kapcsán, azoknak a, főleg az ókori kelethez köthető nagy kultúráknak, amiket ismerünk, a modellje alapján, családmodellje alapján, ahol a férfi az úr volt elsősorban, aki védte az otthonnak a biztonságát, aki parancsolt a családban, megszabta a törvényeket, akinek engedelmeskedett feleség és gyermek, és mindenki, aki a háza népéhez tartozott. Ez a patriarchális családmodellnek a rövid látlelete, vagy hát, hogy röviden le lehet ezt írni. És ebből látszik, hogy Biblia alapvetően nem ebben a képben gondolkodik, hanem a partnerségben, ez a Teremtés könyvében már ott van kódolva, amikor is azt olvassuk ott az első fejezet 27. versében, férfinak és nőnek teremti. Egyenrangúnak, és hogy együtt tudják csak Isten képmásiságát adni. Vagyis nem alá fölé rendeli őket a gondviselés, hanem egymás mellé. Az ellentéteknek a feszültsége különleges dinamizmust ad az emberiség életének. És nagyon érdekes, hogy egy nagyon különleges tényre is rávilágít, hogy a férfi és a nő együtt az Istennek a képmása, mégpedig arra a tényre, hogy Isten nem lehet az emberből kiindulva, emberi adottságokat rá kivetítve elképzelni, noha megtalálható benne a férfi és a női vonás is, de ezeket nem úgy találjuk meg benne, ha kivetítjük a férfiből, vagy csak a férfiből, vagy csak a nőből, hanem csak együtt találjuk meg benne a maga teljességében. Egy fontos igazságot hadd mondjak, hogy az embereket a nők szülik. Ezt tudtuk, ugye? A másik igazság meg így hangzik, a férfiakat a férfiak. De most nem arra a biológiai eshetőségre gondolok, senki ne, hogy erre gondoljon, mert nem ebben az irányba mutatna az előadás, hogy egy férfi is képes kihordani egy magzatot, nem erre gondolok, hanem férfivé úgy tud válni egy férfi, hogyha lát erre mintát, ha kap modellt, ha kap példát, és jó, hogyha ezt az apjától kapja. Az embert a nők szülik, a férfiakat férfiak. Hogy mit is értek ez alatt? Ha valaki beírja a Google keresőbe azt, hogy mikor van az apák napja, legalább 4-5 különböző verziót feldob a kereső. Máskor van az Egyesült Államokban, máskor Európa különböző országaiban. És érdekes, hogy ebben a kérdésben az anyák napja vonatkozásában óriási a konszenzus, mindenhol ugyanott van. Legtöbb. Hát akkora szórás nincsen, akkor így mondom, akkora szórás nincsen, igen, akkora szórás nincsen, mint a férfiak vonatkozásában az apák napja kapcsán. Sokat elárul ez a tény. Na, de egy másik, hogy egy ilyen kis gondolati feladat, hogy ébren tartsam a hallgatóságot, hogy az lenne a feladat, hogy soroljunk fel mondjuk az elmúlt 30 évből 10 olyan filmet, amiben egy olyan férfi szereplőt láttunk, aki úgy jelenik meg a mozivásznon, mint valódi apa, aki mint a modell a gyermekeinek, aki követhető, járható utat mutat, és ugyanakkor a gyermeknek a biológia anyjához is, vagyis a feleségéhez is ragaszkodik, akitől a gyermek hűséget, elköteleződést, odaadást, mindent vállaló szerelmet tud leolvasni. Elég lesz öt is, hogyha találnak kettőt, az előadás végén is örömmel veszem, vagy ha e-mailben megírják, hogy van ilyen film. Általában nem szokott a hollywoodi mozigyárban gyakran lenni. De tényleg, ezt komolyan örömmel várom, mert szívesen megnézem, hogyha ilyet találnak. Szóval úgy tűnik, hogy a társadalmunk igencsak hiány van a pozitív apaképnek. Személyesen is, majd akkor ezt felírom. Személyesen is egyébként így lelkivezetőként, lelkiatyaként azért azt nagyon is tapasztalom, hogy pontosan rengeteg sérülés van ezen a téren, hogy ami a apai szeretet tükrében jelentkezik egy ember életében. És amikor ugye hittanárokat képzünk, van egy ilyen feladatom is, hogy a hittanárképzőn tanítok, akkor mindig elmondom a tanítványaimnak, akik majd hitoktatók lesznek és a teremben dolgoznak, hogy azért azzal nagyon vigyázni kell, hogy a hittanórán azt mondjuk, hogy Isten úgy szeret téged, mint ahogy az édesapád. Hát mert hogy ez a legtöbb gyermekből nem biztos, hogy azt hozza elő, amit mi gondolnánk elsőre. Hanem sok gyermek az apján keresztül az elhagyatottságot, a magára hagyottságot éli meg. Szóval alig van gyermek, akit ez a mondat mondjuk olyan pozitív lendületbe hozna, hogy Isten úgy szeret téged, mint az édesapád. Már amikor azt mondom, hogy sokszor hiányoznak az apák a családban, nem csak a válásra gondolok, hanem annak a valóságára is, ami egyre jellemzőbb a mai magyar társadalomra, hogy az apák sokkal többet dolgoznak, és mint eddig, mint valaha, és alig látják a gyermekek, éppen ezért a mintamodell is alig látszódik. Nagyon régen már pont ennek a közösségnek, a hallgatóságnak egyszer megfogalmaztam, hogy milyen furcsa, hogy míg felnőtt emberek rengeteget tudnak dolgozni azért, hogy a gyermekeiket segítsék a tanulásban, tanítatásban, rengeteg plusz munkát vállalnak, éjt-nappal alá téve sokszor éjszaka is dolgoznak, azért, hogy azt a pénzt, amit aztán odaadnak a gyermeküknek, azt olyan dolgokra költsék, amivel egyre távolabb kerülnek a családtól. Ez alatt azt értem, hogy egy apa, aki mindig csak dolgozik, és csak a pénzt adja át, hogy a gyermekét segítse, az a gyermek nem az édesapjának szokott ajándékokat vásárolni ebből a kapott pénzből, amiért édesapja verejtékesen megdolgozott, hanem általában olyan eszközöket, vagy olyan dolgokat vásárol, vagy éppen olyan eseményekre, vagy éppen bulikra költi, ami pontosan a család melegétől mozdítja tovább egy másik világba. Nem mondom, hogy rossz, vagy csak éppen pont az ellenkező a valóság, mint a remélt cél. Amúgy sem lehet pénzzel senkit sem magunkhoz láncolni. Aztán nem csak a sok munka miatt van az, hogy hiányoznak az apák a családból, hanem sokszor azt is látjuk, hogy férfiak nem érzik magukat alkalmasnak az apai hivatásra, szerepre. Hiányoznak a gyermeknek a neveléséből, teljesen lemaradnak arról, ami az életben való oktatásokat jelenti. Ez a te dolgod, a fogadóra, a szülőértekezlet, menj oda te. Szokták mondani azt, hogy anya csak egy van, de én mondanám, mégis csak ez a szemeszter van, hogy az az igazság, hogy apa is csak egy van. És akkor nézzük azt, hogy hogy is jelentkezik ez az apa, atya. Ki is az apám? Ez a kérdés, amikor felmerül, akkor végül is azok a kérdések is tolulnak bennünk, hogy honnét jövök, hova tartok, hol vannak az életünkben a súlypontok, hogy merre tovább, vagy mik a céljaink, mik az irányulásaink, ki vagyok én. Igazából az, hogy ki a mi édesapánk, az azért fontos kérdés, mert hogy egy gyermek számára az édesapja az a önazonosságának a része, az identitásának a része. Vagyis talán a régi 20. század elejé családoknak a történetéből, ha akár filmeket, dokumentum, beszámolókat látunk, akkor nagyon sokszor az a kép jelenik meg, amikor a családapa összegyűjt a gyermekeit és mesél a családnak a történeteiről. Hogy mi volt a családban, milyen események, milyen örömök, milyen fájdalmak és nehézségek, és a gyermekének átadta az előző generációnak az élményét és a tapasztalatát. Ma ez nagyon hiányzik, és nagyon idegennek is tűnne, hogyha ilyen történne, hogy az apja a gyermekeit összegyűjteni, és akkor elkezdeni a családi történeteket mesélni. Vagy a számítógép körül mégis 2017-ben vagyunk a nézni a digitális képeket a család együtt, hogy merre jártunk korábban, vagy nagyszüleitek kik voltak, vagy a dédszüleitek. Szóval a régi időkről való mesélés nagyon fontos, kihagyhatatlan pillanatok. Még akkor is, hogyha nem minden ezen múlik. Azért fontosak a régi időkről, a családnak a hagyományáról, történetéről mesélni egy férfinak, az apának, a gyermekei részére, mert hogy ezzel avatja be a családnak a történetébe a felnővő gyermeket. Egyébként a zsidó kultúrában is így volt, húsvét ünnepe kapcsán is, ott a családfő az ünnepet, amikor elmagyarázta, ezzel a céllal tette, hogy mit ünnepel a zsidó nép, a zsidó vallás, és benne a mi családom. Hogyan kapcsolódik össze ez az egész? Még akkor is fontos egy apának a szerepe, ha hiányzik valakinek az életéből, vagy ha sebződött által az élete, mert ez is fontos, hogy ezt tudjuk, vagy ezt az ember kezelje magában. Tudjuk ezt a törvényszerűséget, hogy a rokonainkat, így az édesapánkat sem választjuk, de általa vagyunk azok, akik vagyunk. Ennek a tökéletes megfogalmazását Jézusnál találtam meg. Aki engem lát, látja az atyát is. A teológia nyelvén kicsit, egy kis elvonatkoztatás kell az apa, az eredet. A teológia nyelvén így fogalmazzuk meg az atyát, hogy ő az eredet nélküli ősforrás. Eredete minden létnek. Nem szorul rá senkire, mindentől jön. Ez csak a Szent Háromságnak az első isteni személyét, az Atya Istent illeti meg. Ez az atyától, hogy kitől jövök, ez nagyon fontos volt a régi világban. Bizonyára emlékeznek, akik régebb óta fiatalok arra, hogy sokszor egy faluhelyen úgy azonosították be a gyereket, hogy ez kinek a fia. Az apa az eredet. És ennek a spirituális, sőt a pszichológiai vonatkozása is roppant izgalmas. Az Ószövetségben a fiak az apától való eredetet méltóságnak tartották. Gondoljunk Izsákra, vagy éppen akár Izsák gyermekeire is gondolhatunk, különösen most Jákobra, aki kis cseller, de mégiscsak megnyerte a díjat. Az atya nem mástól kapja a létet, önmagában birtokolja, ezt állítja a teológia az Atya Istenről. Átvonatkoztatva vagy transformálva ezt az igazságot, nagyon sokat jelent, hogy ki a mi apánk, hiszen része a mi önazonosságunknak is, minket is meghatároz. Akár akarjuk, akár nem. Az apa adja a törvényt. Bizonyára mindenki látott már olyan gyermeket, aki olyan, hát zabolátlan, vagy hát egy kicsit vad, vagy mondhatnám úgy is, hogy öntörvényű, vagy szebben fogalmazva, vagy mint egy kis csikó, hogy nehéz betörni. És nem tud mit kezdeni az érzéseivel, indulatával, a haragjával, ismerjük, talán már láttunk toporzékoló gyermeket, vagy éppen aki a szülői tekintélyen szembe ment. És miért fontos ez a törvény? Mert a törvény az nem az önkénynek az eszköze, hanem a szeretetnek a jele. És az Ószövetség ezt nagyon szépen ismerte, sőt, erről tanúskodott is. Egyik kedvenc zsoltárom a 118. zsoltár, amikor is a zsidó nép a maga büszkeségét énekli meg ebben a zsoltárban, akiket a Jóisten kiválasztott, és akikkel Isten megosztotta a törvényét. A tőled megszabott úton találom az örömöm. Ugye az apai törvény, szabály, parancsolat óv meg attól, hogy az embernek az élete zátonyra fusson. Az apai törvény, vagy az apai szabály segítenék a gyermeket abban, hogy el tudjon igazodni az életben, hogy az, amin az apa, mint sors buckákon keresztül vergődött, a gyereke már ne kelljen, hogy ezeket végig kínlódja. Az apai törvény óv meg attól, hogy az energiáink elemészenek, hogy rossz irányt válasszunk, zsákutcába menjünk. Az Istennek az apai, atyai szeretete volna az, amely felkészít arra, hogy hogyan lehet boldogulni a világban. Ez is egy apának a feladata, hogyha ezt transformáljuk a családi életre, és egyébként, ha az állatvilágot nézzük, akkor a sasok jutnak eszembe, bár nem vagyok nagy biológia szakértő, de a sasokról állítják azt, hogy a még nem repülő fiókákat az apjuk kilögdösi a fészekből, egy kis zuhanás után aztán a kis lusta sasfiók elkezdjen megtanulni repülni. És kicsit mi is ilyenek vagyunk, hogy rászorulunk erre az indításra, erre a lökésre vagy kilövésre, mert különben megragadunk. Nemrég hallottam egy kollégámtól, Éger Csabát, egy nagyszerű előadást a Mama Hotelről, tehát hogy miért ragadnak be a gyerekek a családi fészekben. Ezt az állatvilág megoldotta, meg a régi világ is egyébként megoldotta. Kihívások kellenek, felkészít az atyai szeretet arra, hogyan kell boldogulni a világban. Ő az, aki megtanít, hogyan működik a világ, az atyai szeretet mutatná meg, hogy hol vannak a veszélyes pontok, hol kell félni, hol vannak a korlátok, hol vannak a veszélyek. Ez a kép picit azt szimbolizálja, biztosan mindenkinek volt ilyen élmény, akár úgy, hogy látott ilyet, vagy saját maga dobálgatta a gyermekét a magasban, vagy a kereszt gyermekét, én a kereszt gyerekeimet szoktam. Az biztos, hogy egy ideig a gyermeknek az arcán nincs mosoly egy ideig. Aztán, amikor látja, hogy aki dobálja a magasba, és bízhat benne a gyermek, mert elkapja, és nem koppanik, akkor a gyermeknek az arcán is megszületik a mosoly. Addig csinálja, azt gondolom, egy jó szülő ezt a dobálást, amíg a gyermek el nem kezd nevetni. Mert hogy emögött az van, hogy a veszélytől igazában nem kell félni, mert hogy le lehet győzni. Ez a fajta tanítás húzódik meg emögött. Lényegében azzal az érzéssel ajándékoz ez meg bennünket, hogy képesek vagyunk megküzdeni az életnek a nehézségeivel. Egyik nagyon fontos mondandóm lenne, hogy Istennek az atyai vonásából azt is leolvassuk, hogy a Bibliát lapozgatjuk, hogy mennyire fontos, hogy az atya megáldja a gyermekeit. És itt nem csak Istennek az áldására gondolok, amivel a szövetségeseid Ábrahámot megáldotta, vagy a választott népet megáldotta, hanem ahogy az ember az embert is megáldja. Megadja az apai áldást az életre, ami útnak indít. A boldogulásnak az alapja az Ószövetségben az Istennek az áldás, ezt a második törvénykönyvnek millió helyén lehet olvasni. Második törvénykönyv az a törvénykönyv, ami a választott népben azt a fajta fontos atyai vonást akarja belevésni a népnek a lelkébe, hogy Isten áldása nélkül nem boldogulhatsz. Az áldással viszont biztonságod van, jövőd van. Egyébként az áldás, ez a benedicere azt jelenti, hogy jót mondani, jól mondani, jót mondani, jót kívánni a másiknak. Milyen jó volna, mi is tudnak áldást mondani, meg jót kívánni egymásnak, jó feladat a hétköznapokra. Aztán jó könyve foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy az áldás nem gépiesen követi mindig az embernek az életét. Istennek a jelenléte az áldásnak az oka. Látjuk azt az Ószövetségben, hogy mennyire fontos az, hogy egy gyermek, amikor átveszi az apjától a feladatot, az egész háztartásnak, már mint nem csak a ház és környékének, hanem az egész gazdaságnak, meg a vagyonnak a kezelését, akkor fontos, hogy az apjának az áldását is birtokolja Jákob történetére, hogy gondoljunk, hogy elnyeri az első szülöttség áldást. Egy kis csellen. Szóval az áldás, amikor ember és ember között van, akkor is fontos, nem csak az isteni emberre irányuló áldása. Talán a legjobb, amit az apa a gyermekével tehet, hogy igent mond rá, gyönyörködik benne a fejlődésében, növekedésében, és megáldja ennek a jele a kis kereszt esténként. Milyen szép jel. A Szentírás, ahogy említettem, már a második törvénykönyvet, vagy Jób könyvét, de még lehetne más-más helyeket, vagy akár prófétai helyeket is emlegetni, számtalan atyai áldásról tanúskodik. Apa nélkül a gyermek sokszor nem tud elindulni, de az atyai áldással már könnyebben. Erről beszéltem az előbb. Picit arról szólnék most ezek után, miután megnézzük az atyát, mint eredetet, mint aki áldást ad, mint aki indít, mint aki a fészekből kilövi az embert, aki a viszonyulási pontját megadja a utána jövő generációnak, a gyermekének, és kicsit nézzük meg, hogy Isten, amikor atyaként jelentkezik a kínatkoztatásban, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben, akkor mit is árul el magáról? Az Ószövetségben, amikor Istent atyának látjuk, az atyai vonásai rajzolódnak ki, akkor fontos azt tudni, hogy maga az Ószövetség az ókori keletnek a kontextusában helyezkedik el, alapvetően, döntően és meghatározóan egy patriarkális szemléletmód volt az uralkodó akkor az ókori keleten, amikor az Ószövetség könyvei íródtak, és ennek kapcsán aztán az atyai vonásban is ez imitt-amott nyomokban tapintható. Ez alatt pedig azt értem, hogy a patriarkális társadalomban, vagy ebben a fajta berendezkedésben az atya az nem elsősorban a biológiai apának a feladatát jelentett, hanem sokkal inkább az urat, aki parancsot és szabályt állított föl, nem csak a családja, hanem a háza népe számára. Aki egy kézbe összefogta nem csak a családját, a közvetlen vérrokonait, hanem a háza népét, a szolgáit, a jószágait, a birtokait és a szövetségeseit. Neki inkább úrként a védelmező volt a szerepe, a jövőnek a biztosítása, meg a megszerzett vagyonnak a megvédése. Ez a patriarkális kontextus, amiben ez a atyának, Istennek az atyai vonása a Izrael népe számára kinyilatkoztatott, és ezt a vonást aztán a zsidó hit egy kicsit azért egy másik irányba is elindítja, és ezt szeretném megmutatni, aztán a kereszténység ezt veszi át. Erről a patriarkális modellről, hogy ne csak mint egy ilyen történelmi szemelvényt lássuk, azért ez mindig visszakísérti a különböző társadalmakat, meg a társadalmi berendezkedéseket, hogyha arra gondolunk, amikor a nőknek alárendelt szerepe van, egyébként az előző fél évben erről bőségesen volt szó, de azért megemlítem, hogy tudunk róla, és sokat tanultunk is belőle, és sok esetben ez azt is jelentette, hogy a ház körüli munkák az mind az asszonynak a feladata volt. Egy feladatuk volt még ezen túl a férjet kiszolgálni, akik a család fejei voltak, és sokszor nem csak a önmagukra vonatkozó döntéseket hozták meg, hanem ami a családtagot, a feleséget, a gyermeket is érintette. Szent Ambrust idézve, aki már azért a korai századokban egészen világosan azt tanította, hogy a férfi a családon belül nem úrt, nem úrként kell, hogy viselkedjen, hanem férként. A férj az pedig nem szolgát kap, hanem feleséget, társat kap. Csak az ókori keletnek ez a fajta kontextus, ez nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy a zsidó nép számára is ez egy nagy lecke volt, hogy Isten atyai vonása az nem csak a harcos Isten, nem csak a szövetségét védelmező, az ellenséget megtorló, az ellenséget felkoncoló Isten, nem csak az isteni hatalmat és a mindenhatóságot hivatott jelezni, hanem az atyai vonásban azért sokkal több van ennél. Jézus ige hirdetéséből fog majd ez igazán szépen kirajzolódni, amikor is Istennek az atyaként való emlegetése egy új jelzőt kap, vagy egy új megszólítást kap, amikor Jézus úgy nevezi az ő atyát az imádságban sokszor, nem csak egy helyen, hogy Abba, Atya. Nagyon nehéz ezt az arám kifejezést magyar nyelvre visszaadni. Meg lehet próbálni, kicsit olyan vicces a fordítása, de teljesen komolyan. A kontextus az ez lehetett, hogy az az Atya Isten, akiben a zsidók nem csak a viszonyulási pontot, nem csak a törvényt megszerettető, a népnek jót akaró Istent, hanem a harcos urat, a királyt, aki védi a szövetségesét és az ellenségeit megöli. Nem csak ezt látták, hanem nyilván látták azt a fajta atyához kötődő fiúi kapcsolatot is benne, ami szintén a zsidó népnek, az Isten élménynek egy eleven része volt. Minden esetre ez a Jézusi megszólítás egy egészen új volt. Hát apuci, így lehetne fordítani, azt az abba atya, nem is csak, hogy apa vagy apukám, hanem apuci. Talán ez egy kicsit olyan kedvesebb, vagy olyan bensőségesebb és sokkal nagyobb intimitást jelent. Ebben a kifejezésben nem Istennek a hatalma, nem a mindenhatósága, nem a világ mindenséget fenntartó ereje, meg a szövetségeseit megtorló ereje vagy bosszúja van benne, hanem az a fajta bizalomteljes kapcsolat, amit egy gyermek az apja iránt érez. És amikor egy fiú felnőttként is kedves akar lenni az apjához, akkor még ezeket a kifejezéseket felnőttként is tudja használni, apuci. Mert hogy ebben visszautal arra a bizalommi légkörre, arra az intimitásra, amit a család melegében élt át. Jézus felnőttként így imádkozik, amikor azt mondja, apuci. Isten, persze a másik oldalról ez is igaz, hogy királyként, hadvezérként, törvényhozóként és bíróként is megjelenik, mivel alakjában társadalmi szervezet és a védekezés funkciója is hangsúlyozva van. Ez az ókori keletnek a hagyománya, amiben a zsidóktól aztán mi is kaptunk egy fajta Isten képet, amit a Jézus kinyilatkoztatás számunkra azért személyessé, közvetlenebbé, úgy is mondhatnám, apucissabbá tett. Isten, aki atya is, és anya is. Erről szeretnék egy kicsit beszélni, mert ez egy nagyon nehéz lecke. Az előző fél évben végig sorra az előadóink, a szeretesnők és a lelkésztő, meg a másik előadóhölgy is végig arról beszéltek, hogy mennyi anyai vonás található lépten nyomon a Biblia Ószövetség és Újszövetség irataiban, amikor Isten ténylegesen, mint anya nyilvánul meg a gyermekei számára. Viszont ez a fél év meg sorra azokat a példákat fogja hozni, amikor Isten atya. És hogy ez a kettő nem oltja ki egymást, erről szeretnék beszélni, hogy valamiképpen ezt kell megértenünk, hogy felett áll Isten a nemiségnek. Hogy a Teremtés könyvének első fejezet 27. versét már idéztem, hogy Isten a saját képére, hasonlatosságára teremtett az embert, férfinak és nőnek. Ahogy mondtam, hogy együtt tudják csak visszatükrözni ezt a hasonlatosságot, együtt tudják csak a tükröt mutatni, amiben a Teremtő meglátja az ember, ha keresi a másik emberben az Isten arcot. És ha meglátjuk a Teremtőt, az csak azért lehet, mert ez a harmónia a férfi és a nő között, a partneri kapcsolatban, mármint, hogy nem a patriarkális viszonyban, hanem amikor egymás mellé rendelés van, ez visszatükröződik. Ugye a bibliai istenénél nincsen szó, nem is lehet szó nemi hovatartozásról, bár ugye a pogány isteneknél a természet tevékenységét is szokták szimbolizálni, szobraik sokszor, vagy a jelképeik azok vagy dominánsan nőként, vagy férfiként ábrázolták őket, meg aztán hallunk az isteneknek a nászáról is, tehát a biológiai kétneműségük is azért ábrázolásra került, vagy legalábbis kiderül, hogy ők megszülik a világot, nemzik az embereket és az emberiséget. Mégis csak a Biblia istenénél, a kinyilatkoztatás istenénél nem erről van szó. Ő felett áll annak, ami a nő, és annak, ami a férfi, a nemiség felett áll. A zsidók Isten képéről már elmondtam azt, hogy egy ókori keletnek óriási hatása érződik rajta, de egy másik fontos vonás is szeretnék elmondani, ameddig még nem került szóba, az, hogy a zsidó ember számára Isten nem egy elvont lény, hanem egy nagyon személyes, aki bemutatkozik. Bemutatkozik nem csak Mózesnek, nem csak Ábrahámnak, nem csak az Ószövetség választott embereinek, hanem prófétákon keresztül is szüntelenül hallatja a hangját. Ez egy óriási különbség az ókori kelet más kultúráihoz és a más nagy keleti vallásokhoz képest, hogy a zsidók istenének, ilyen értelemben mondom, hogy személye arca van, nem elvont lény. Pontosan ezért, mivel hogy egy eleven személy a zsidó vallásban az élő Úr, az élő Isten, éppen ezért van az, hogy az Ószövetség könyveiben ennek az élő és eleven Istennek hol férfias, hol nőies tulajdonságokat tulajdonítanak. Ózeás könyvében, ahogy már az előző fél évben hallhattuk, nagyon előjön ez az anyai vonás, aki a gyermekét dajkája arcához emeli, fölemeli magához, amikor Izraelnek, a választott népnek és az Istennek a kapcsolatáról beszél, vagy éppen a házastársi szövetséget, amikor hangsúlyozzák a proféták, másutt is előkerül Istennek és a népnek, a vőlegénynek és a mennyasszonynak a kapcsolata. Zsidó kultuszban ennek ellenére, hogy a mérleg mégis csak a férfiasság mellett dől el, vagy hát mégis csak arra az irányba billen, ennek az alapkövetelménye mégis csak az Izraelnek az elhelyezkedése az ókori keleten. Jézus Isten képe, a tömören szeretném megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy anya az apában. Olyan apa, aki anyaként is tud szeretni, vagy olyan anya, aki apaként is tudja a gyermekét segíteni. Jézusnak erről eleven tapasztalata volt. Ezt látjuk, hogy ő mindig kereste ezt a fajta intimitást az atyával. Ugye ezt leírják az evangéliumok is, hogy látták a tanítványok, amint Jézus elvonult, és időzött az atyával, találkozott vele. Istent, ugye így szólítja meg Jézus a követői előtt, nagy nyilvánosság előtt, amikor imádkozni, tanulni, imádságot akarnak tanulni a tanítványok, akkor is így szólítja meg az ő atyát, hogy apuci, hogy a követői is átvegyék ezt a fajta nagyon intim, bensőséges, a fiúnak atya felé való ráhagyatkozó lelkületét, amit Jézusnál láthattak. Anya az apában. Egyébként utána jártam annak, hogy ez az apa kifejezés, most már a elektromos keresőkkel, vagy elektronikus oldalokon nagyon könnyen ezeket ki lehet bogozni a Google-ön, hogy hányszor fordul elő az Ószövetségben, hogy apa, és hogy kiderül, hogy előfordul, és nem igaz az, hogy Jézus használta először ezt a kifejezést, amikor az ő atyával való kapcsolatára szólt, vagy éppen imádkozott, hanem előfordul 15 alkalommal, de mindig úgy fogalmazódik meg az Ószövetségben ez az abba kifejezés az atyára vonatkoztatva, hogy benne ez a fajta belső kötődés és bizalom jelenik meg, amit a választott nép, a vele szövetkező, neki szövetséget, utódot, jövőt, országot, otthont ígérő Istennel megért. Mennyei Atya irgalmas, Jézus központi kijelentése, és ebben a irgalmasságban nem csak az anyai vonal, hanem a atyai vonás is ott van. Ennek majd a kibontása a következő alkalommal lesz, amikor a tékozófiú történetében nem csak az anyai vonás, hanem én inkább elsősorban az atyai vonásokra szeretném fölhívni a figyelmet. Itt is majd egy nagyszerű könyvet hívok segítségére, egy másik nagyszerű előadótól, Nuventől, tékozófi hazatérése, szintén ugyanez a kiadó, az Ursus Lipsius adta ki. Éppen nagyon jó könyveket adott ki ez a kiadó. Nem fizetnek semmit ezért a reklámért. Amikor Jézus szeretettel fordult a gyengékhez, nőkhöz, betegekhez, akikkel egy férfi a zsidó kultúrában általában nem szokott foglalkozni, vagy nem vett róluk tudomást. Néha még az evangéliumi beszámolóknál is ez kitapintható, hogy 5000-en voltak a nőket és a gyermekeket nem számolva. Azért ilyen kis elszólásokból kiderül, hogy ez egy erős kultúra volt, ahol egy férfi nem nagyon bivelődött, hogy most hány gyerek van, vagy hát mi van az asszonnyal. Ezek a kérdések nem voltak annyira markánsak. Szóval Jézus ott volt, ahol a gyermekek voltak, leírják az evangéliumok, hogy magához közelengedte őket, botrányosan sokat beszélgetett nőkkel, szamariai kútnál, Jákob kutyánál, szamariai asszonnyal, vagy amikor utcanők barátjának becézgették. ezeket a szívjelzőket nyilván azért kapta Jézus a küldetése során, mert hogy valóban sokat időzött azokkal, akikkel akkoriban egy rabbi, egy tanító egyáltalán nem foglalkozott. Isten atyai vonása közé tartozik, hogy az atya számon tart minden gyermekét. Egyébként, akik Isten atyai vonását, mint feladatot megvalósították az Ószövetség nagyjai közül, akár Ábrahámra is gondolhatunk, meg akár az ő gyermekére, Izsákra, de mindazokra, akik Istent, mint viszonyítási pontot, és akinek meg kellett felelni, mint atya, akinek el kell számolni mindazzal, amit nekem adott, akik ezt így fogták föl, ők egyértelműen azt látjuk, hogy a Isten képükben és az apa képükben ezt hordozták, hogy mindenkit számon tartottak a családjukban. Mindenkit, a gyengét, a beteget, az utolsót és az elsőt is. Mindenkit számon tartottak, akik a feladatot jól oldották meg. Jézus apa képének is voltak nagyon férfias vonásai, tipikusan férfias vonása, amikor ostort von és a templomból kiüldözi az árusokat, mert rablók barlangjává tették atyámnak a templomát. Nem érdekli Jézust az, hogy mit gondolnak róla az emberek, hogyan értelmezik a körülötte állók a küldetését. Egyedül az számít, amit az atya mond. Egyedüli jeledelem az, hogy teljesítsem az atya akaratát. Jézus érvénytelenítette azt a nagyon jámbor gondolati építményt, amivel az ember picit úgy képzeli el az Istennek a világát, itt a földön letelepítve, hogy itt is fel kell építeni egyfajta hierarchiát a családban, hogy az Isten az apának delegál mindenféle hatalmat, ahogy aztán a nagyfiai majd kicsit többet kapjanak az atyai szeretetből, a kicsi fiaik azok pedig majd elnyomva lesznek a nagyfiaik miatt. Nem, Isten nem delegál ilyen hatalmat, és ezt Jézusnak az atya képéből is láthatjuk. Azt mondja, senkit ne nevezzetek atyának a földön, mert csak egy a ti atyátok. A mennyei ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Nincsen nagyfiú ilyen értelemben, és kicsi fiú sem. Utolsó dolog, amire még ebben az előadásban szeretnék kitérni, ez a mondata Jézusnak, legyetek olyanok, mint a ti mennyei atyátok. Isten kezdettől fogva atya az embernek. Nem csak teremtője, hanem atya. Ez alatt azt értem, hogy amikor Ádám a bűnével elszakad az Istentől, akkor mint teremtőjétől szakadt el, de nem az atyától. Teremtőjétől szakadt el, a teremtőjének a törvényét szegte meg, de ott van benne az atya iránti bizalom. Bújkál előle, de mégis ott van benne az, hogy valamiképpen nekem felelnem kell a kérdésre. Hol vagyok? Mindig abból fakad a legtöbb téveszme, legalábbis ha ez Istennel kapcsolatos téveszméket illeti, ha Istennek az atyai szeretetét utasítjuk el. Igazából azért van esélyünk a bűnből való megtérésre, bűnnel való szakításra, mert ez az atyai kötelék, ez mindig erősebb, mint ha, bocsánat, így szétszedem, lehet, hogy csak egy logikai vagy elméleti síkon tudjuk ezt megtenni. Ahogy az előbb is mondtam, Ádám a teremtőjével szakított ugyan, de az atyával nem. Ugyanígy mi ezt éljük át a bűnben is, hogy lehet, hogy a törvényt adó Istennel történetesen szakítunk, mert nem volt fontos a törvénye, visszautasítottuk a szeretetét, de dolgozik bennünk az, hogy mi gyermekként mi ő hozzá, az atyához tartozunk, és ezért van esélyünk visszatalálni. Jézus az atya szót nagyon gyakran használta az evangéliumban, és legtöbbször akkor, amikor az atyához való köteléket akarta kifejezni. Ennek is utána lehet gyorsan számolni a Google segítségével 174-szer. még az imádságban is, amit nekünk tanított Jézus, ott is így szólította meg az ő atyát. Mondani valója ennek a nagy Jézusi tanításnak, amit az ő atyáról mond tanúságként, a fiúságtudat, az atyához való kötődés, a biztonság, a kötelék, a bizalom és a tisztelet. Figyeljük meg azt, hogy mit is jelenthet ez a mondat, legyetek olyanok, mint a ti mennyei atyátok. Az örömhír az, hogy Jézus óta van utunk a mennyei atyához, és ez az út bejárható akkor is, hogyha most távolabb vagyunk tőle, hogy erre az útra mindig rá lehet lépni itt a földi életben. Soha nem késő, amíg itt élünk. Ha Jézusnak a nyilvános működését nézem, olyan gyönyörű volt rácsodálkozni, egyébként mindig olyan témákat hozok ide előadásra, ami engem is roppantul izgat, úgyhogy nem lehet azzal megvádolni, hogy valami számomra közömbös vagy idegen, unalmas témát hoznék ide. Ahogy rácsodálkoztam arról, hogy az első mondata Jézusnak az evangéliumban, amit ő maga mond 12 évesen, nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell foglalatoskodnom. Milyen szép már, hogy ebben is az ő atyához való kötődését mutatja meg. Első mondat, ami Jézus ajkán elhangzik, ez volt. Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem. Túlvilág dolgairól, ami markánsan megjelenik Jézus igehirdetésében, ott is egyedül az atyára hivatkozik. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Atyám házában sok hely van. És többenetes volt arra is rácsodálkozni, hogy utolsó mondata Jézusnak a kereszten, az utolsó mondata ez volt, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Első mondat, ami Jézus ajkán elhangzik, az atyához való kötődést mutatja, és az utolsó mondat, ami elhangzik Jézus ajkán, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Szintén a hozzávaló kötődést mutatja és tanítja. Az Atya a Fiú Isten vonatkozásában és az identitásának a része. Mai előadásnak talán egyetlen hozománya van, akkor ez az, hogy az Apa a Fiú identitásának, önazonosságának, öntudatának a része. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük, hogy eljöttek ma este, és várjuk Önöket 3 hét múlva, november 6-án a következő előadással. Van még szórólap, tehát lehet elvinni, hogy a következő programok mindenkinek biztosan bekerüljenek a naptárjába. És akkor, ahogy az elején Balassi Bálint 16. századi gondolataival kezdtünk, akkor zárjuk ezt a 20. századi Szemlér Ferenc erdélyi magyar író, ugyanígy a mennyei atyai gondviselés igényeivel szemben megfogalmazott, igénye iránt megfogalmazott gondolataival. Könyörgés szelítségért. Én Istenem, pótold erőben, ami még hiányzik belőlem. Taníts igédhez igazodni, bölcsességedben bizakodni. Nehéz utam néhol egyengest, kenyeret adj, kicsit, de rendest. Szemem, szájam, óvjad a szemtől, szívemet védd meg az eszemtől. Ne sújts szörnyű rettenetekkel, korbácsodat később tedd el, ha majd a szárnyaim kinőttek, és nem reszketek már előtte. Költöd most még kicsi, csak ember, tele 1000 ijedelemmel. Ne légy bírája, légy csak apja, ki rossz fiát simogatja. Köszönjük, hogy eljöttek.